T-Radio. Társ a bajban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Boldog Józanodók című műsor, amely az Anonim Alkoholisták Közösségének támogatásával jött létre. Én Feledi Fruzsina vagyok, a technikusunk pedig a mai napon is Zentai László, és itt van velünk a vonalban Ágnes. Köszöntöm itt a műsorunkban.
Én is köszöntöm.
Nagyon szépen köszönöm először is, hogy elvállalta ezt, hogy beszélget velünk a mai napon. És akkor meséljen egy kicsit, hogy mióta józanodó ön, és hogyan került ebbe a helyzetbe.
Igen. Hát mivel hogy nekem nagyon fontos, de ez benne van a programban is, hogy minden józan nap számít, ezért egészen pontosan meg tudom mondani, hogy 1340 napja.
Wow, hát gratulálok!
Ugye ez 3 éve, 8 hónapja és néhány napja, és hát azóta tényleg teljesen megváltozott az életem. Hát akkor így röviden talán segíthetek embereknek azzal, hogy így elmondom, amire tulajdonképpen kérdezett, hogy eljutottam ebbe a helyzetbe. Na most az én életem teljesen normálisan indult idézőjelbetéve, tehát én egy teljesen rendben lévő családba születtem, a szüleim rendesen, tisztességesen dolgoztak, megbocsult emberek voltak, és a mai napig is azok, és hát neveltek kettőnket, mint az öcsémmel, és én egy nagyon-nagyon azt gondolom, a kívülről egy rendben lévő gyerek voltam, mert nagyon jól tanultam, segítettem otthon a szüleimnek, vigyáztam a kis testvéremre, tehát tényleg mindenhol szép eredményeim voltak, és a szüleim egyébként biztosították is azt a hátteret, aminek a keretein belül én kibontakoztathattam a képességeimet, tehát rendesen iskoláztattak, sportoltam, zeneiskolába jártam, kirándultunk, mentünk együtt a családdal nyaralni, és aztán utána elkerültem a fővárosba egyetemre, és aztán ott kezdődött el az én, mi egymás között, hogy alkoholista karrierem. Uh-huh. Tehát nyilván az addikció az nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, de ott kezdődött el gyakorlatilag az a folyamat, ami aztán az én esetemben elég röviden, rövid időn belül, én azt mondanám, hogy ahogy így visszatekintek egy éven belül, kialakította nálam a függőséget, és még az előtörténetem ez az is hozzátartozik, hogy én anértelemben is nagyon jó gyerek voltam, hogy én nem voltam benne ilyen csíntevésekben. Uh-huh. Tehát, hogy én egészen addig nem ittam semmit sem. Tehát nem volt jellemző annyira eljárjak bulizni, de hogyha már így, mit tudom, én így a gimi végén el is mentem egy péntek vagy szombat este így a barátaimmal, én biztos, hogy nem ittam, és nem voltak ezek a zugdohányzások sem. Viszont amit most már tudok, hogy nagyon fontos része volt az egész történetben, én soha nem voltam egy kiegyensúlyozott személyiség. Tehát ahogy így visszatekintek akár a gyerekkoromra is, én mindig egy nagyon szorongó fiatal voltam. Annak ellenére, hogy tényleg nagyon jó tanuló voltam, én mindig izgultam. Uh-huh. Tehát mindig ott volt bennem az, hogy én nem vagyok elég. Tehát egy ilyen elégtelenség érzés, és hiába volt más a valóság, hiába voltak a szép eredmények, meg tulajdonképpen minden rendben volt velem, fölvettek az egyetemre, én mégis folyamatosan kevésnek éreztem magam. Uh-huh. És ez azért így egyre növekedett, ahogy haladtam előre az életkoromban, és hogy ahogy így most ezt látom, én tulajdonképpen ennek nyomán én a felnőtté válást nem tudtam megküzdeni. És még a szorongás mellé az is oda tartozik, hogy valahogy soha nem éreztem a helyemet a világban. Uh-huh. Tehát nem éreztem azt, hogy valahová tartozom. Tehát hiába volt az, hogy és ez így lehet, hogy furán hangzik, de elég tipikus a történet egyébként. Hiába, hogy egy rendezett családban voltam, az én szüleim nem váltak el, nagyon szerettem a testvéremet, a mai napig nagyon szeretem, mégsem éreztem, hogy én valahova ténylegesen oda tartozom. És ez a családra is vonatkozott. Uh-huh. És így kerültem föl Budapestre, és akkor hát első két évben én végtelenül magányosnak éreztem magam, mert ugye nem voltak ott mellettem azok a korábbi ismerőseim, barátaim, a családból is ilyen módon kiszakadtam, és ehhez képest ott voltam a nagyvárosba, ami nekem nagyon-nagyon riasztó volt. Uh-huh. Tehát mi korábban én egy kisvárosban nőttem föl, és mi nem gyakran jártunk föl Budapestre, csak alkalmaként vásárlás, vagy egy-egy ilyen kulturális program céljával, és engem a nagyváros egyébként is riasztott. Uh-huh. És ott teljesen elmagányosodva éreztem magam, tényleg az volt, hogy egyetem, kollégium, könyvtár is kész, és hát, tehát, hogy nem jól éreztem magam, és aztán így történt az, hogy már nem bírták nézni a csoporttársaim, mert egyébként nagyon szerettek az egyetemista társaim, és egyszer elvittek, és mondták, hogy ezt a pohár volt, ami kedvünkért így ad meg. Uh-huh. És én megittam. És akkor azt éreztem, hogy hoppá, itt a megoldás. Egyszerűen feloldotta bennem a gátlásokat. Uh-huh. Tehát, hogy, és aztán utána ez az egyetemista éveim alatt, amikor elmentünk a barátokkal együtt, vagy volt házi buli, akkor onnantól fogva már természetessé vált, hogy én fogyasztottam alkoholt. Uh-huh. És elég könnyen, vagy hát gyorsan bekövetkezett az, hogy nem tudtam mértéket tartani. Uh-huh. Tehát nagyon gyorsan ittam, és kontrollálatlanul. Tehát, hogy ahogy így visszatekintek, ez már akkor úgy tűnt, hogy én kiszerettem volna lépni. Uh-huh. Tehát, hogy az volt a cél az ivásomnak, hogy valahol ne legyen tudomásom a valóságról. Mert nyilván abban nem jól éreztem magam. Uh-huh. És akkor így indult el ez az egész dolog, befejeztem az egyetemet, viszont pontosan ezért, mert azt gondolom, ott már kialakult ugye a függőség, amire azt mondjuk, hogy az ember már nem tud mértéket tartani. Tehát nem arról van szó, hogy most én megiszom egy-két pohárral. Onnantól én már úgy voltam, hogyha nem ittam, akkor nem kellett, viszont ha ittam, akkor nem tudtam keveset inni. Uh-huh. És ezzel párhuzamosan kialakult egy szégyenérzetem is, mert a barátaim, akikkel mondjuk először ugye eljárgattunk buliba, észrevették, hogy én nem tudok, tehát hogy én gyorsan iszom. És ezt így visszajelezték nekem, és aztán akkor érkezett meg a szégyen. Uh-huh. Ami egyébként is bennem volt, ugye, mert ugye a szüleim felé ezt úgy nem mertem bevallani. És érkezett mellé a szégyen, tehát hogy valahol ez egy nagyon nem jó dolog, és hogy igen, tehát hozzákapcsolódott egy mély szégyenérzés, és így ez az egész dolog hozta az, hogy én gyakorlatilag az ivászatomat jellemző szokás az a gépszi az újjó. Uh-huh. Ami ugye azt jelenti, hogy én csak titokba otthon, és hogy a gépszíjasság meg ugye a periódikus. Tehát én nekem úgy telt el az aktív időszakom, hogy nagyon hosszú száraz időszakok voltak, nagyon keményen tettem még a dolgomat, és aztán utána beütöttek ilyen periódusok. Először csak hétvégén, aztán, ahogy teltek az évek, már ugye nem tudtam ezt tartani úgy, hogy vasárnap este letenni, hanem akkor áthúzódott a következő hétre is, illetve volt egy olyan, hogy is mondjam, mintázat, hogy amikor szünet volt a munkámban, én akkor nem pihentem, hanem idézőjelben szabadságra mentem. Uh-huh. Tehát kikapcsoltam így magamat. És hát ez tartott, és hát így közben, tehát hogy így tényleg elejében mondjuk volt 3-4 ilyen hét. Ami ugye nem is tűnt a külvilágnak föl, mert nem akkor, amik, tehát a munkaidőmet nem befolyásolta ezt, ez nagyon keményen, mert ugye hát ráadásul az alkoholistának egy másik jellemzője, hogy, hogy egyébként megpróbálja túl teljesíteni a dolgokat, tehát amikor ugye száraz voltam, mert ugye így mondjuk ezt, amikor az alkoholista nem iszik, de még nem józanodik, tehát nem változik semmit a személyisége, nem tud semmit kezdeni magával, hogy akkor száraz, akkor én iszonyatos mennyiséget dolgoztam, és minden uh-huh. területen nagyon maximumot próbáltam kihozni magamból a gyereknevelésbe, ugye, hogy az én gyerekem az tanuljon a legjobban, az legyen a legügyesebb, és hát hála a Jóistennek tényleg nagyon ügyes is, de hogy ő, mert ugye ráadásul elvártként neveltem őt föl, tehát hogy tökéletes anya legyek, hogy a munkájában is tökéletes legyek, és aztán voltak ezek az időnkénti megroppanások, amiről ugye a családom már akkor már nyilván tudott, de a munkahelyen nem, és gyakorlatilag így küzdködtem végig az életemet, és ez nagyon érdekes, mert tényleg mindenem megvolt, tehát egy gyönyörű szép gyerek, a munkahelyen megbecsültek mindig is, a munkahelyen mindig hoztam azt a következő elvárást, ami kellett, tehát így a szakmai előmenetelben minden, és hogy mégse tudtam igazán szívem mélyéből semminek se örülni. Uh-huh. Tehát semmi nem hozta el azt az érzést, hogy na akkor most már megnyugodhatok, és most már egy picit hátradőlhetek olyan értelemben, hogy nem kell ezzel a szorongással, meg ezzel a elégtelenségérzéssel küzdeni. Szóval, hogy ez soha nem érkezett meg. Tehát mindig azt hittem, hogy na, ezt megcsinálom, majd sikerül, akkor most már majd valami változik. De hogy nem, mert ugye nem az volt a probléma, hogy ilyen tapasztalataim lennének, hanem az, hogy én ezeket nem tudtam úgy megélni, hogy én attól változzak a gondolkodásomban, az érzelmi életemben. És hát így következett az be, hogy az aktív időszakom utolsó 2-3 évében, amit hát így szoktuk mondani, hogy ez a végén van időszak. Uh-huh. Tehát az eleje a buli van, a közep az a baj van, amikor már kialakul a függőség, de még ugye az ember nem kezd el semmit. És ez a végén van időszak, amikor ugye a betegség progresszivitása miatt, mert ugye ez egy olyan betegség, ami az idővel egyre felgyorsultabban és egyre súlyosabb mértékben halad előre. Ez az utolsó 2-3 év, amikor már nagyon, nagyon jöttek ezek az időszakok, besűrűsödtek, és már olyan szinten, hogy ez a munkahelyemen is problémát uh-huh. jelentett. És ebben a másik tipikus dolog, amihez nekem ugye hozzá is segített a gépsziasságom, meg az, hogy nem, tehát úgy tudtam ezt az egészet csinálni, hogy a munkahelyemet ne veszélyeztesse, a tagadás. Uh-huh. Tehát, hogy én nagyon sokáig nem láttam be, hogy nekem problémám van ezzel. Pontosan ezért, mert azt mondtam, hogy én ezt is megcsinálom, azt is megcsinálom, azt is megcsinálom, csináljátok utánam, és akkor utána kritizáljatok. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel csaptam be magamat, hogy aki ennyi mindent meg tud csinálni, az nem lehet alkoholista.
Jó, hát akkor egy kis zene után folytatjuk majd. Thank you.
ami megment, T-Rádió.
A zene előtt a tagadásról volt szó. Mi volt az, ami kizökkentett ebből az állapotból, és mi volt az, ami alapján sikerült felnyitnia a saját szemét, és azt mondani, hogy komoly problémái vannak ezzel?
Hát igen, azért ez, hogy mondjam, nyilván ide a külvilág hatása is, azért szerepet játszottak. Nyilván azért, mivel, hogy hála Istennek, igen, van egy szerető családom, hát ők is nyilván nagyon nagy problémát jelentett nekik, de igazából, ami még ezen felül nekem azért a hatalmas, hogy mondjam, tehát segített szembesülni azzal, hogy ez így nem mehet tovább, az a gyerekem volt. Mert hogy nyilvánvalóan ő szenvedett ettől a legjobban.
Hány éves volt akkor a gyereke?
Amikor megfordultam?
Igen.
Tehát amikor ez az utolsó. Igen, hát én már akkor került ő főfia egyetemre Pestre. Tehát az utolsó gimnazista éve és az első, mert ugye azt mondom, hogy ilyen 2,5 év, 3 év lehetett, amikor én nekem ez a nagyon sötét, nagyon mély, magam és mások számára is nagyon fájdalmas időszakom volt. Tehát ő akkor fejezte be a gimit, és került ő is föl Pestre. Tehát ő volt az egyik, akinek ugye a szemébe látnom kellett az, hogy hiába ígérem már meg. Már egyre kevésbé tud benne bízni. Tehát amikor azért azt mondta az utolsó szakaszban, hogy anyu, nagyon szeretlek, de én nem, tehát nem jövök akkor haza, mert ez nekem akkora fájdalom, hogy nem tudom elviselni. Ez volt az egyik. A másik, én a főnökömnek nagyon hálás vagyok. De azt gondolom, hogy Magyarországon ritka számban megy az a tudatos hozzáállás, amit ő alkalmazott velem, és amiért a mai napig nagyon hálás vagyok. Tehát ő mondta nekem, hogy nagyon, amikor az ő számára kiderült ez, hogy ez nálam probléma, és veszélyezteti azt, hogy tudom ellátni a munkámat, ezért háromszor mondta el. Tehát még azt sem mondhatom, hogy türelmetlen volt. Egyszer le is írta, hogy ne felejtsem el, hogy nagyon szeretnek, nagyon megbecsülik a munkámat, viszont ha ez így megy tovább, ő nem tudja garantálni azt, hogy ő engem meg tud tartani ezen a munkahelyen. Azért, mert azzal akár a kollégáim munkáját is veszélyezteti. És hogy azt mondta, hogy kérjek segítséget. Ő támogatja, ha elmegyek hosszabb időre, táppénzre, valahol kérjek segítséget, ahol segítenek rendbe jönnöm, és utána várnak vissza. Tehát azt gondolom, hogy így a fiam fájdalma mellett ez volt egy olyan dolog. Nekem akkor erre szükségem volt, hogy a munkahely így álljon hozzá, mert megbecsültek. De teljesen jogos volt, hogy szembesítettek azzal, hogy figyelj, ez nem mehet így tovább. És én nem akartam elveszíteni a munkahelyemet. Se a fiamnak a szeretetét, se a munkahelyemet. És viszont mind a kettő hely, vagy hát mindenki, a személy, meg hát végül is a főnököm is, azt mondta, hogy eddig is, ne tovább. És akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy innen nincs más út. Hogyha nem akarok mindent elveszíteni, akkor ezt meg kell lépnem. Most a dologhoz azért hozzátartozik, hogy én az utolsó években már tudtam, hogy beteg vagyok. Tehát idáig eljutottam, mert azért, tehát hogy mentem helyekre, azért próbáltam úgy módjával segítséget kérni, tehát ezt beismertem, sőt egy főiskolát is elkezdtem azért, hogy én majd megtanulom ezt a betegséget, és majd magamat rendbe hozom. De itt volt ez az önbecsapás, tehát én már tudtam, hogy beteg vagyok, de azzal csaptam be magam, hogy ezt majd én egyedül megoldom, egyedül. Egyedül, mert hogy én az életben abba szocializálódtam, hogy én mindent egyedül megcsinálom. Hogy én olyan erős vagyok, hogy én mindent, én a gyereket egyedül felnevelem, én két munkahelyet viszek, én mindent megküzdök egyedül. Tehát nem volt másba tapasztalatom. Uh-huh. Tehát csak abban volt tapasztalatom, hogyha valamit meg kell oldanom, azt én egyedül megcsinálom. És egyszerűen nem tudott körbeérni az agyamba az, hogy ez csak úgy fog menni, hogyha én segítséget kérek. De szerencsére a mély, mert ugye az, hát én megéltem a mélypontomat, amikor csak azt éreztem, hogy kész, kifolyik belőlem az élet. És akkor annyit tudtam mondani, hogy tudtam, hogy van egy, én voltam egy terápián egy fél évig, uh-huh. ami a Minnesota modellen alapul, és ahol én gyakorlatilag többek között teljesen az A-nak a filozófiája szerint épül fel ez a terápia, és ott nagyon megtanultam, hogy egyedül nem megy. És tudtam már erről a terápiáról az utolsó időszakban, de mégis azt mondtam, hogy nekem majd megy egyedül. Lehet, hogy valakinek kell oda bemenni, de az nem én vagyok. Csak aztán megkaptam szerencsére a jó Istentől azt a tapasztalatot, hogy na ennyit érek egyedül. Tehát ha tovább akarok élni, akkor segítséget kell kérnem, és így mondtam azt, hogy akkor bemegyek ide. És ezért a mai napig hálás vagyok, a barátnőm meg a fiam segítettek oda olyan módon, tehát hogy segítettek összeszedni magamat és bemenni, és ott kezdődött el, tehát 2011. január 27-én mentem be a terápiára, és ott kezdődött el az én józanodásom.
És azok után, hogy úgy gondolta, hogy egyedül ez menni fog, milyen érzés volt az, hogy rá kellett döbbennie, hogy már pedig segítsége van arra, vagy segítségre van szüksége?
Hát az már akkor olyan volt, mint a szabadulás. Tehát, hogy egy hatalmas, igen, tehát ez a kegyelem állapota, hogy van megoldás. Mert azért ezen a mélyponton azt is megtapasztaltam, hogy nem megy egyedül. De akkor hogy lesz tovább? Tehát akkor már őszintén akartam a változást, csak azt nem tudtam, hogy hogyan. És ahogy bementem erre a terápiára, és ugye ott a sorsazonos közösségbe voltam, tehát hogy a társak, akikkel együtt voltunk, azok szintén felépülő alkoholisták voltak, vagy függők. Tehát ugyanebben voltak, és azt éreztem, hogy így együtt, ővelük együtt vagyok, ez így nekem megnyugtató. Itt a helyemen érzem magam. És megszűnt az az érzés, amivel egész életemben, amiben éltem, hogy én kilógok a világból. Tehát ott jött meg az, hogy én nem vagyok egyedül. És aztán ott tanultam megélni az életemet úgy, ugye azt mondjuk ez a betegség biopszio-szociális, tehát egyfelől fizikai, másfelől lelki, harmadsorban pedig ugye az emberi kapcsolatokat romboló. Ott szépen a társakkal együtt tanultam és gyakoroltam, hogy ezen a három területen hogy tudok úgy élni a társakkal együtt, mert ugye egyedül nem megy, hogy az életem úgy legyen kezelve, hogy nekem ne kelljen többet innom. És amikor kijöttem egy fél év után, akkor én már tökéletesen tudtam, mert szerencsére egy olyan terápián voltam, ahol minden héten mentünk gyűlésre, ágygyűlésre. És így az fél év alatt szépen megjött nekem az, hogy én az A nélkül én nem tudom megtartani a józanságomat. Én egyedül, nekem az egyedül nem megy. És tehát így, amikor kijöttem a terápiáról, befejeztem, tehát így szabással lezártam, amikor nekem ott azt mondták, tehát hogy én akkor azt mondtam, hogy én elfogadom, amit mondtok, amit mondtok, hogy az segít, mert nektek így nagyobb tapasztalatotok van benne, és én csak azt tudom, hogy tudom rombolni magamat. És akkor így teljesen erre hagyatkoztam. És én nagyon-nagyon, hogy is mondjam, a szívemből jött az, hogy még ha nem is tudom, hogy ez most mire lesz jó, vagy miért lesz jó nekem, de csinálom. És akkor majd idővel kiderül az, hogy mit tudom én, pont ez a dolog, miért jó nekem. És így mindenről kiderült. És így az A-val is így voltam, hogy először csak jártam a többiekkel együtt, aztán megkezdtem megérezni, hogy igen, itt van a helyem. És akkor utána kijöttem a terápiáról, és azóta is járok az A-ba, és most már így tekintem ezt, én hívő vagyok. És úgy tekintem ezt az egészet, hogy így én a Jóisten kegyelméből tudtam megfordulni, tehát hogy ez egy emberileg nem ment volna, de hogy a társaimat így tőle kaptam, és ez így van rendben. És így azóta is járok az A-ba rendszerességgel, és így épülök.
És milyen gyakran jár gyűlésekre?
Igen. Én egy olyan városban lakom, ahol mikor én kijöttem a terápiáról, itt hát, akkor hetente egy ülés volt, és jártam erre, plusz még, mert azt is tudtam, hogy ugye a bentlakásos terápia után heti egy ülés, ez nem biztos, hogy engem stabilan tud tartani, és akkor így jártam a környékre olyan városokba gyűlésre, amik elérhetőek voltak a számomra, úgyhogy közben, hogy így meg tudtam oldani, és akkor az a nagyon jó, hogy most már van két gyűlés. Uh-huh. Van két gyűlés, és az üzenetátadás szolgálatban is részt veszek, és arra két gyűlésre én járok. Tehát, hogy például az egyik úgy van, hogy azon a napon este, amikor az a gyűlés van hétközben, akkor én kakuk vagyok. Tehát reggel 8-tól 4-ig dolgozom, és tehát, hogy a fáradt, ha fáradt vagyok, akkor pont azért kell elmenni gyűlésre. Uh-huh. Mert hogyha én fáradt vagyok, akkor ki tudok billenni a lelki békémből. De az a lényeg, tehát, hogy amikor gyűlés van, tehát úgy próbálom mindenképpen szervezni az életemet, és itt van az, nekünk van egy ilyen szlogenünk, hogy a józanságom az első. Uh-huh. Ez ugye azt jelenti nekem, hogy nekem ahhoz, hogy élni tudjam az életemet, hogy tényleg azokban a felelősségekben, amikben vagyok, hely tudjak állni azoknak az embereknek, akikkel szeretett kapcsolatban vagyok, szeretetet tudjak adni, én azt csak józanul tudom. Uh-huh. És ehhez nekem gyűlésre kell járni, és én úgy szervezem az életemet, hogy amikor nekem gyűlés van, akkor nekem ne legyen más dolgom. Tehát, hogy akkor gyűlés van, nekem arra szükségem van, hogy menjek a társaim közé, és ott rendszeresen, lelkileg erősítjük egymást. De mondom, az üzenetátadás az nekem nagyon fontos, tehát elég rendszeresen járok intézetekbe, ahol még szenvedőtársaink vannak, ugye az árnak az üzenetét átadni, ez nagyon-nagyon fontos számomra, vagy van egy ilyen csodálatos szlogenünk, hogy csak az lehet az enyém, amit megosztok másokkal. Uh-huh. Tehát az, hogy van egy út, van ez az út, van megoldás, ez csak akkor lehet az enyém, maradhat az enyém, hogyha ezt elmondom olyanoknak, akik szintén szenvednek. Tehát mint ahogy nekem is elmondták annak idején. A másik dolog meg, ami nekem nagyon fontos, hogy én visszajárok. Hát először önkéntesként jártam vissza, most már így a főállásom mellett másodállásban, uh-huh. arra terápiára segítőként, ahol nekem segítettek annak idején. Tehát, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy a hála, és ahol nekem segítettek, ott én is segítsek. Tehát, hogy másnak is, ha én hozzájárulhatok ahhoz, hogy másnak is megváltozzon az élete, és tényleg rendbe jöjjön, akkor amit én tehetek ezen a téren, azt én megtegyem. Uh-huh. Tehát, hogy ez engem nagyon erősít.
És ön hogyan segít ezeknek a terápiás betegeknek bent?
Uh-huh. Hát nyilván saját élményüként, uh-huh. erre ugye azt mondjuk, tehát saját élményű segítőként, és ott az a terápia egy nagyon jó struktúrált terápia. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon. Tehát nyilván, ahol az ember kiúzanodott, a terápiáról csak jót tud mondani, de egyébként, hogyha objektív szemmel nézem is, így már visszatekintve, így, hogy ugye én is ezt a szakmát tulajdonképpen képzem is magam benne, és így elég tudatosan tudom nézni a dolgokat, az egy nagyon jó megstruktúrált terápia, ahol minden segítőnek megvan a maga, területe, és most én, tehát hogy az én csoportjaim, meg amikor én vagyok bent szolgálatban, nekem olyan csoportom van, ami a józanság megtartásba segíti a társakat. Tehát, hogy azt tanuljuk, hogyan éljük az életünket, hogyan éljük az életünket úgy, hogy ne kelljen inni.
Uh-huh. Akkor most megint tartunk egy kis szünetet, aztán majd folytatjuk a beszélgetést.
Jó.
Time. when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
A segítő T-Rádió. A te hangod.
Nagyon sokat beszélt arról, hogy szerető családja volt, és van is. Önnek ez adott erőt a gyógyuláshoz?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy azért azt el kell mondanom, hogy nyilvánvalóan a szerető család, tehát hogy ezzel együtt tudom, hogy voltak diszfunkciók abban a családban. Tehát ezért én már ma nem bántom a szüleimet, mert tehát volt egy olyan szakasz, így amikor már nagyon kezdtem elkeseredni magam miatt, amikor azért így kezdtem bennük keresni a hibát. Na most az úgy nyilván nekem nem segíthetett, viszont amikor már így, tehát a józanodásom elején, meg a mai napig végül is nekem szükségem van arra, hogy feltárjam azt, hogy gyakorlatilag gyerekkoromban milyen olyan sérülések értek, ami a mai napig meghagyta a lenyomatát. Ma már, tehát nem azért, hogy a múltba rágódjak, hanem hogy megértsem magamat. És én az egyik társamtól hallottam ezt, hogy ismerem ezt a gyönyörű gondolatot, hogy az önmegismerés az azt jelenti, hogy az önmagam megértése. Tehát az, hogy igen, tehát és az, hogy megértsem magamat, ahhoz meg kell értenem azt, hogy milyen olyan sérülések értek az én gyerekkoromban engem, ami igen, ott hagyta a lenyomatát, és ami aztán hát így következménye is voltak, ami miatt én egy sérült, tehát lelkileg sérült fiatal felnőtté váltam, és nem bírtam megküzdeni. Tehát ez az elégtelenség érzés, ez az állandó stresszelés, ez az állandó szorongás, hogy én nem vagyok jó. Tehát ez a megfelelés kényszer. Egyfelől, ez főleg az édesapám felé, tehát hogy semmi nem volt jó, meg inkább az, hogy nem volt ez a megerősítés. Tehát hogy ami jó volt, az úgy volt természetes, és hogyha valami nem 100, hanem 99% volt, akkor az ki volt hangosítva. A másik a dolog az, hogy az édesanyám nagyon rendben nevelt engem, de sajnos nem tudott az intim szeretet. Tehát az hiányzott a pici koromból. Ez nekem ugye sok fájdalomra adott okot. Na most, ahogy ezt látom most, hogy azért volt ez így, mert ők se tudtak másképp csinálni. Tehát ugye ennyit már, tehát így nyilván én is tanulok erről, meg minden, tehát a szüleim is kényszeresen követték azokat a mintákat, amiket ők hoztak a gyerekkorukból. Tehát nem is tudhatták azt, hogy nekem ez problémát jelent. Tehát ők megtették azt, amit a lelkiismeretük szerint meg kellett tenni tisztán, rendesen, ami a korszellemben benne volt, hogy igen, tehát hogy minden rendben legyen a gyerekkel, ilyen szóval az, hogy érzelmileg, vagy szeretet szempontjából mi hiányozhat nekem, azzal ők nem voltak tisztában. Úgyhogy így látom ezt az egészet, nekem is évekbe telek, már így a józanodásomban is, hogy ezt itt teljes mélységében megéreztem, mert azért nehezteltem, azt meg kell mondanom. Akkor jöttem erre igazán rá, amikor már egy józanodban így szembesültem azért azzal, hogy a fiammal kapcsolatban teljesen utánozom az apámat, pont abból a szempontból, amit pedig én annyira gyűlöltem. És akkor érkezett meg, hogy akkor kezdjem magamon a dolgot, menjek ezekkel a dolgokkal szembe. Tehát most már inkább legyek egy megerősítő, támogató környezet a fiamnak, nehogy úgy járjon, mint én, hogy nem tudja megküzdeni a felnőtté válást. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy én ekkor kijózanodtam. És hogy akkor lehet azt mondani, hogy akkor én meg csináljam másképp. Tehát ne csak kritizáljam a másikat, hanem én csináljam másképp. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos lépés, hogy menjek szembe azzal, hogy én ne ismételjem kényszeresen azokat a mintákat, amik bennem romboltak. Ez az én dolgom. A másik meg, amikor így olvasgattam, megtanultam ezzel kapcsolatban, akkor igen, szóval, hogy azt is megtudtam, ezt, amit már mondtam az előbb, hogy kényszeresen ismételték a szüleim is azt, amit ők hoztak. És azért így ez nagyon jót tesz a kapcsolatunknak, úgyhogy azt gondolom, hogy ővelük is rendeződik a kapcsolatunk. Az anyukámmal jobban, mint az apukámmal, az anyukámban valahogy jobban benne van az, hogy is mondjam, tehát hogy ő is változik. Az apukám már nem, őt valószínű így kell elfogadnom, de annak mélységesen örülök, hogy így az anyukámmal egy most kezd kialakulni valamilyen intimebb kapcsolat. Uh-huh. És az anyu eljött velem, volt, hogy eljött gyűlésre velem. Uh-huh. Mert érdekelte, hogy mi történik. Tehát így néz ki a dolog. És nem akkor... tudom, hogy ez így elegendő a kérdésére, tehát ugye ezt szerettem.
Igen, igen, azért még arra kíváncsi lennék, hogy ez adott erőt a gyógyuláshoz, és az, hogy a fia is segített önnek?
Tehát, hogy... Igen, tehát, hogy itt a szüleim már nem. Uh-huh. Tehát, hogy akkor már teljesen elegem volt abból, hogy ők siránkoznak, és hogy gyakorlatilag ők elveszítették a reményüket velem kapcsolatban, uh-huh. És tehát hogy volt egy-két fájdalmas tapasztalatom. Uh-huh. Tehát, hogy az apukám azt szerette volna, hogy halljak meg. És ezt így a tudomásomra is hozta. Tehát, hogy de ezzel nyilván nem vagyok egyedül. Tehát, hogy ővelük akkor már én nem foglalkoztam az utolsó időbe. A fiam, ő mindenképpen. Uh-huh. Ő mindenképpen. És mondom, tehát így én nekem a főnököm. Tehát olyan barátaim, akik itt voltak mellettem, főleg a barátnőm, uh-huh. aki tudott erről a terápiáról, ő volt az első, aki megkérdezte, hogy nem szeretnék-e ide menni. Tehát ő is segített, meg még egy dolgot kihagytam egyszer, amikor benn voltam egy ilyen gyógyszeres terápián, akkor még nekem időre volt szükségem, de akkor a társaim eljöttek üzenetátadásra, uh-huh. az A-ból. Tehát úgy, ahogy én most megyek terápia, vagy hát egy ilyen pszichiátriákra üzenetátadásra, akkor jöttek, amikor én benn voltam kórházba, hozzám is a társak, és ott én még nem értettem meg ezt az egészet, uh-huh. de hogy valami lenyomata maradt, az biztos, mert én onnantól datálom azt, hogy én szóba álltam azzal, hogy én beteg vagyok.
Uh-huh. És mit gondol... Ön szerint mi a legfontosabb akkor, hogyha mondjuk én a környezetemben találkozok olyan emberrel, akinek alkohol problémái vannak? Mivel lehet neki a legjobban segíteni, hogyha folyamatosan mondjuk neki, hogy szüksége van segítségre, és valahogy próbáljuk erre rávezetni? Vagy ön szerint mit tegyen az az ember, aki nem tudja, hogy mit tegyen?
Igen. Tehát semmiképpen ne akarja kontrollálni. Uh-huh. Tehát én nem mondom meg senkinek, hogy mit csináljon. Tehát már ez a programunkban benne van. Én azt tudom elmondani, hogy nekem mi segített, tehát az nem segített, hogy állandóan a nyomomban voltak, bezártak, megaláztak, és egyszerűen, hogy is mondjam, egy olyan módon kezeltek, mint aki nem érdemes már az életre. Uh-huh. Tehát ez nem jó. Nekem az működött, hogy azzal szembesíteni, hogy figyelj, én ezt nem csinálom, ebbe én nem asszisztálok tovább. Uh-huh. Ez a te döntésed. Ha te így csinálsz, én ezt nem vállalom föl tovább, és nem fogok benne asszisztálni, és itt foglak hagyni. Uh-huh. Vagy ugye a főnököm végül is megmondta, hogy figyelj, akkor nem tudunk garantálni a munkahelyedet. Tehát egyfelől a szembesítés. Uh-huh. A szembesítés, hogy ez így nem mehet tovább, én ebben nem veszek részt tovább. És a másik, hogy igen, de hogy azért segítséget kérni sorsazonosoktól. De hogy tudom, hogy van neked segítség, és akkor igen, akkor az interneten meg lehet keresni a legközelebbi A csoportnak a telefonszámát, mert nálunk 24 órás telefonszolgálat van, föl lehet hívni a társat, és nekünk benne van a programba, hogyha segítséget kérnek tőlünk, akkor két társ kimegy, uh-huh. és átadja az üzenetet, és beszél a még szenvedő társunkat arról, hogy figyelj, van egy ilyen közösségbe jöhetsz. Uh-huh. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, illetve azok a terápiák, ahol én is kiózanodtam, tehát semmiképpen nem gyógyszeres pszichiátriákra betolni valakit, hanem az interneten igen, láthatóak, tehát akik hozzánk bejönnek, azok is internetről, uh-huh. vagy ástársakról, akik átadják a tapasztalatot, hogy hogyan kezdődött a józanodás, vannak ilyen terápiák, és az által segítséget. Tehát az áll uh-huh. mindig tud segíteni abban, hogy akkor mi lehet itt a megoldás. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb, mert ott tudna a függőnek segítséget adni.
Volt már olyan valamelyik ilyen gyűléskor, hogy látta az egyik társát elbukni?
Igen, tehát hogy olyanról tudunk, tehát aki öngyilkos lett. Egy gyógyszeres, igen, tehát kijött egy gyógyszeres terápiáról, mondták neki, hogy ezt neki szedni kell, ő ezt el is hitte, a piát azt egy darabig letette, és hiába mondtuk neki, hogy ez a tapasztalatunk, hogy a gyógyszer az ugyanolyan kémiai szer, visszavisz az italba, ezt így nem tudta, nyilván rákattant a gyógyszerre, utána rá is ivott, és aztán az a hír jött tőle, hogy kiugrott az ablakon, és meghalt.
Úristen, és ezt mondjuk önöknek, akik nem tudtak rajta segíteni, úgymond, mert nem hallgatott önökre, ez milyen érzés volt?
Ez egy nagyon fájdalmas érzés, de az alkoholizmus halálos betegség. Tehát ez egy ilyen betegség, hogyha valaki nem tud leállni, az belehal.
Hú, hát ez elég erős. És milyen az, amikor mondjuk elmegy vacsorázni valahova, és mondjuk mindenki megiszik egy pohár bort, vagy ebédelni? Ezekkel a helyzetekkel hogy tud megbirkózni, vagy mennyire igen. kell már? Mert azért 1340 nap az rengeteg idő.
Tehát, hogy az van, hogy két dolog van az én esetemben, ugye én egyébként is zugivó voltam. Tehát én mindig azzal hősködtem, hogy én elmentem munkahelyi vacsorákra, ilyen alkalmakra, és én nekem ott nem kellett inni. Ezzel is ugye a külvilág felé próbáltam mutatni, hogy én egy kortyot sem iszom. És aztán lehet, hogy hazafele menet, már be kellett menni a boltba. Na most azért másképp tekintek erre, amikor a jövőnadásom elején voltam, azért ezekre a helyzetekre nemet mondtam. Tehát amikor tudtam, hogy van egy ilyen összejövete, én azt mondtam, hogy én erre most nem tudok eljönni. És senki nem faggatott, hogy miért nem. Senki nem akart odahúzni. Egyszerűen, amikor még úgy éreztem, hogy nekem ez veszélyes lehet, addig nem mentem el ilyen helyekre. Most már elmegyek, úgyhogy teljesen tudatos vagyok, de én fogom a vizes poharamat. És tehát még arra is oda kell figyelni, hogy nehogy ott elkeveredjen valami. Nem azért, mert engem le akarnának itatni, csak hát ülünk egy asztalnál, beszélgetünk, vacsorázunk, a mellettem lévők nem alkoholisták, ők megijadnak egy pohár bort. Én is megijadok, csak én már nem akarok. Tehát, hogy ez az én döntésem. És akkor én szépen el vagyok az ásványvizemmel, és ez nekem, hála Istennek, ma már nem jelent, tehát nem sóvárgó. És ez egy kellemes érzés, hogy én jól tudom magam érezni, felszabadul tudok lenni, derűsen tudok beszélgetni, és nem kell hozzáinnom. Tehát, hogy de mindig résen vagyok. Én például itthon nem tartok italt. Én zugivó voltam, tehát én nekem a hűtőben volt a pia. Tehát, hogy én itthon nem tartok italt, mert tudja, az ördög nem alszik. Tehát ez a betegség, ez nem múlik el. Tehát, hogy ez bennem van életem végéig.
Tehát akkor itt nincs olyan, hogy valaki meggyógyul?
Nincs. Nincs, itt az agynak a kémiája átalakult, amikor kialakult a függőség, és ha minden más helyre is áll, az már nem. Tehát, hogy én bármikor megiszom, akár 20 év után is egy pohár bort, az beindítja a folyamatot. Tehát az aktivizálja azt a kémiai folyamatot, ahogy az én szervezetem méregként fogja fel az olyan, mint egy allergia. És akkor elindul az őrület, és akkor csak még rosszabb lesz, és mivel ugye ezt már nem szeretném, én nem tartok itthon szeszes, én nem iszom, a vendégek megkapnak mást. Tehát, hogy például a fiam egyszer születésnapot ünnepeltek, egy megkezdett üvegbort hazahoztak, hogy majd azt majd elviszik, hogyha elmennek barátok közé, hogy akkor kocincsanak, és akkor én annyira rosszul éreztem, főztem a konyhában, és tudtam, hogy ott van az a fél üvegbor a hűtőmben. És annyira rosszul éreztem magam, hogy mondtam a fiamnak, hogy figyelj, tehát hogy ne, ide többet ilyet ne hozzatok. És mert hogy ez engem nagyon zavar. És mivel hogy a fiam az utolsó dolog szerintem, hogy ezt kívánna, hogy visszaessek, ezt teljesen tiszteletbe tartja. Uh-huh. Úgyhogy én itt, tehát, hogy óvatos vagyok. Óvatos vagyok és tudatos vagyok. Így néz ki a dolog kávé.
És ezt megkérdezhetem, hogy hány éves egyébként?
53.
53. És milyen tervei vannak még a jövőre nézve? Tehát folytatja ugyanígy a gyűlést, és minél több embernek szeretne segíteni?
Én most, igen, tehát hogy én nekem van egy csodálatos főmunkahelyem, uh-huh. ahol én fiatalokkal foglalkozom, egyébként egyetemen tanítok. Uh-huh. És hogy ez a korosztály nagyon közel áll a szívemhez, és hogy a fiatalok nagyon veszélyeztettek. És hogy ez nekem nagyon szívügyem, úgyhogy én persze, tehát én a programot ezt csinálom tovább, életem végéig. Uh-huh. Ez engem jól tart. Tehát nekem erre szükségem van, és mellesleg így tudok normálisan élni, és ez nekem jó. De ugye továbbra is járok segíteni, tehát ez a segítői munka, és pont most alakul talán annak a kerete, hogy egyetemistáknak, meg hogy látom, hogy mi van körülöttem, ha tudok, talán most már elég tapasztalat, meg így szakmai ismeretek is, mert ugye képzem is magamat, talán, hogyha Jóisten is úgy szeretné, akkor igen, tehát hogy a fiataloknak segíteni.
Hogy lehet ezt egyébként megelőzni? Meg lehet ezt egyáltalán előzni valahogyan?
Hogy valaki ilyen helyzetbe kerül? Igen. Hát erről eltérnek a vélemények, viszont ami én azt gondolom, hogy segíthet, aminek én akkor nem voltam tudatában, hogy mi történik az emberrel. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta oktatás vagy ismeretterjesztés az iskolákba is, uh-huh. hogy igen, akik bevállalják, hogy már józanodnak akár fiatalok is, és saját élményüként oda mennek és elmondják, hogy ez micsoda, akkor esetleg a tudatosság az segíthet a fiataloknak abban, hogy az elején végül is választhat. Uh-huh. De nehéz ez. Tehát nagyon nehéz. Tehát, hogy igazából ezt még nem látom tisztán, de azt gondolom, hogy az egész társadalmi tudatosságot, és egyébként nagyon hálás vagyok, amit önök csinálnak ezért. Igen, tehát hogy a társadalmat egyre inkább itassa át, hogy mi ez a betegség, hogy akinél kialakult, annak ne kelljen bulkálnia, ne kelljen rejtegetnie már akkor is, amikor tudja, hogy problémája van, ne kelljen attól félnie, hogy erkölcsi toponynak tekintik, és hogy nem. Tehát, hogy mindannyian valamilyen szempontból betegek vagyunk, egy cukorbeteg nem szégyelli, egy allergiás nem szégyelli. Speciál egy cukorbeteg, vagy akár egy rákos is, lehet, hogy az életmódjával ő is hozzájárult ahhoz, hogy kialakult. Mégse, hogy is mondjam, szégyelli. Tehát azt mindenki sajnálja. Tehát, hogy itt ez legyen elfogadott, hogy ez egy betegség, és hogy merjenek az emberek elmenni ágyülésre, merjenek segítséget kérni, és ettől ne vessék őket meg. Tehát a beteg ember az nem megvetendő, hanem együttérzést és segítséget igényel.
Én nagyon remélem, hogy ez így lesz, hogy ezt elfogadják, és a mai társadalom tudatosan fog majd ezzel foglalkozni, és tényleg tenni azért, hogy az, aki ilyen helyzetbe kerül, annak ne legyen szégyen felvállalni ezt. Én nagyon szépen köszönöm, Ágnes, hogy a mai napon velünk tartott, és felvállalta ezt, és szerintem nagyon szép dolgokat mondott el, és ebből szerintem tanulhat az, aki esetleg halad lefelé a lejtőn. Én el is köszönök, a mai napon a technikusunk Zentai László volt, én Feledi Fruzsina voltam, ez pedig a Boldog Józanodók, amely az Anonim Alkoholisták Közösségének támogatásával jött létre, tartsanak velünk legközelebb is.
Tirádió. A Tirádiótól.